Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök az Érdekes emberekről szóló magazint hallgatják. Én Beke László vagyok, a műsor vezetője, és mai beszélgető társam Fehér Fedoszja, aki, hát úgy is mondhatjuk, hogy nem törzsgyökeres magyar, de jól beilleszkedett ebbe a magyar környezetbe. Köszöntöm szeretettel itt a stúdióban.
Jó napot kívánok, Fehér Fedoszja vagyok.
Már a bemutatkozásából is hallatszik, hogy érdekesen beszéli a nyelvünket, de az nem azt jelenti, hogy csúnyán vagy érthetetlenül, sőt, hát van egy kellemes zamata ennek a ön által beszélt magyar nyelvnek. Hát valahol nagyon távol kezdjük, nem is annyira időben, hanem inkább térben, a hajdani Szovjetunióban tetszett születni. Meséljen erről nekünk egy pár gondolatot.
Igen, hajdani Szovjetunióban születtem, Mordóviában. Nagyon kis nem köztársaság, és kevésen vagyunk mordvákból, mivel Oroszországban nagyon sok nemzetiség együtt élt, és most is együtt élnek, és én is sok nemzetiséggel együtt éltem. Voltak velünk a Mordóviában oroszok, mordvinok, csuvások, tatárok, marik, sok nemzetiség együtt élt, és akkor a közös nyelvünk az volt, hogy orosz, ez természetes is, mert mindenki külön-külön kis nyelveket nem tudhatjuk, de iskolába is, otthon is csak anyanyelven beszéltünk. Most is, ha telefonálok a rokonáimmal, testvéreim, automatikusan mordvin nyelvre átmegyünk.
Akkor ez egy kitörölhetetlen szép emlék
nagyon,
az életében.
Nagyon-nagyon, igen.
Meséljen nekem egy kicsit, vagy hát nekünk arról a családról, amiben beleszületett és amiben nevelkedett.
Mordóviában születtem, kis faluban. Sok családos családban születtem, sok gyerekes családban. 9 testvérem van velem.
Az igen.
2 fiú és 7 lány családban van. Nagyon szeretünk egymást, és nagyon támogatjuk egymást. Tanultam nem kis faluban. Gyerekkoromtól, amikor Oroszországban régen is olyanok voltak, balettáncosokat, zenészeket, jártak országot, és válogattak a tehetséges gyerekeket. Engemet és testvéremet kiválasztottak így országjárás folyamán, hogy én a hegedűben, a testvérem zongora és harmonika. És itt tanultunk testvéremmel együtt, bent lakásos iskolába. Csak hétvégekre jártunk haza, vagy szünetekbe. Sokat tanultunk. Általános iskolás tantárgyak mellett ott voltak minden zenei tantárgy. A hegedű mellett nekem rögtön kiskoromtól kezdve kellett tanulni zongorát, zenei elméletet, zenei irodalmat, korosunk volt, szolfézs, az természetes. Sok mindent párhuzamosan volt, és akkor olyan iskola volt, hogy a neves művészeket mindig hívtak. Lehet mondani, hétenként hallgattunk neves művészekről előadásokat, és akkor ebből fejlődtünk.
Hogyan került az ön életébe bele a zene szeretete? A családba volt valaki, aki zenével foglalkozott?
Nem volt, aki zenével foglalkozott, de apám nagyon szerette apukám a zenét, és a családunk olyan volt, hogy mindig összejöttünk hétvégén vagy estén, és mindenki valamit mondott, valaki a gimnasztikában nagyon ügyes volt, valaki énekelt, és akkor apunak a rokonsága, ők nagyon szerettek a zenét. Lehet, hogy onnan. De én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik jártak az országok, akik kiválasztottak végül, és azok megalapították, hogy az én jövőmet.
Tehát egy kicsit már munkálták azt a jövőt, ami majd a későbbiekben várható.
Így van, igen, igen.
Hát kedves hallgatók, nagyon érdekes lesz ez a történet, egészen biztos vagyok benne. Most azonban néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk majd a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm ismét szeretettel a kedves hallgatókat. Fehér Fedoszja tanárnővel beszélgetünk, pontosabban hegedű tanárnővel. Ez a beszélgetés első részéből már kiderült, hogy elég hamar kapcsolatba került a zenével. Kiválasztották, bekerült gondolom egy intézménybe, ahol módszeresen tanították. Hogyan folytatódott ez a zenei pályafutás?
A zenei pályafutásom úgy folytatódott, hogy befejeztem azt a tehetségek iskoláját, utána elmentem főiskolába tovább tanulni. Amikor befejeztem a főiskolát, zenekarba dolgoztam, színházi zenekarban, Mordóviában, Szaranszkban. Nagyon jó volt, sokat jártunk az országokat nyáronként. Amikor kezdődött nyári szezon, akkor elindultunk turnékra. Utána ez a színházi után, mivel minden rokonom, a testvérem, mindenki Moszkvába él, akkor én is oda felköltöztem Moszkvába, ott dolgoztam, és a Moszkvában megismerkedtem a férjemmel.
Hogyan került ő oda Moszkvában? Ő úgy tudom, hogy magyar.
Ő magyar is.
Ember.
Igen, és a férjem Moszkvában tanult, mivel én felmentem Moszkvában testvéremhoz, és ott dolgoztam, és megismerkedtem a férjemmel, és utána összehazasodtunk. Ez szintén Moszkvában volt. Amikor férjem befejezte tanulmányait, visszajött, és én is így kerültem Magyarországra.
Igen, azért azt mondjuk el a hallgatók kedvéért, hogy tiszta legyen a kép, hogy a férje ott katonai akadémiát végzett, tehát ő katonatisztként érkezett vissza Magyarországra. Egy nő életében azért kimagasló esemény, amikor férhez megy. Milyen volt az esküvőjük vagy menyegzőjük ott Moszkvában? Hogyan emlékszik vissza rá?
Én úgy emlékszem vissza rá, hogy átlagos, nagyon egyszerű volt. Mint a többi embernek. Semmivel nem kimagasló, semmivel se nem másabb. Átlagos volt.
Bennünk magyarokban azért mindig él egy olyan kép, hogy ez egy nagyon-nagyon különleges világ. Oroszország, hát még az akkori Szovjetunió. Akkor nem volt ebbe semmi jellegzetesség, ami az orosz népre jellemző lett volna?
Nem. Mi annyira sok nemzetiség egybe voltunk szinte beleoldvadva egymásba, és akkor tiszteltünk egymásnak a nyelvet, szokásokat. Én úgy gondolom, a szokások mindegyik nép, nem számít, hogy mordvin, orosz, magyar. Szerintem valahonnan a gyökerekből egyből indultak mindenkinek a szokásai. Csak tovább fejlődtek, de valahonnan egy gyökerük mindenkinek van. Én úgy gondolom.
Nem lehetett könnyű otthagyni a családját, otthagyni azt az országot, és eljönni egy teljesen ismeretlen nép közé.
Na, erről tudnék sokat beszélni.
Hát akkor
tegye meg. Én először nem gondoltam, hogy nehéz lesz, mivel Oroszország nagyon nagy ország, és ott a távolságok nem, mint itt, 30 kilométer, ez már távolság. Uh-huh. Ott 200 kilométer, ez meg közel van. És akkor, mivel gyerekkoromtól én tanultam távol a szüleimtől, és utána turnézni jártam, és a távolságok ugyanúgy nagyon hosszúak voltak, 1000 kilométerek, és nekem ez minden természetesnek tűnt, ezek a távolságok nem voltak távolságok. Mivel a sok nyelv ott is gyakorlatban volt, hogy mindenki beszélt saját nyelvet közben, egy nyelvet, amit mindenki értett, tudtunk kommunikálni, ebből se gondoltam lesz gond. És akkor így én nem gondoltam, hogy nehéz lesz, de amikor már ide kerültem, és akkor láttam, hogy a határok ezek annyira fegyelmezetten meg vannak szabályozva, és akkor nyelv is annyira nem ment, ahogy én gondoltam. Végül is fél év múlva én tudtam megértetni magamat, én is megértettem az embereket, megtanultam sokat tőlük, de nehéz volt. Én akkor rájöttem, hogy nem olyan, hogy amikor Oroszországon belül utazgattam, vagy valahova utaztam, és visszajövök. Itt is lehet, gyakran járok is vissza háza, de mégse olyan, mikor ott vagyok bent. Ez a határ valamilyen elkülönítést tesz, és ezt nem olyan könnyű. És majd kiderült, hogy a testvéreimmel is nem tudok ilyen gyakran találkozni, mint ott Oroszországban. Vannak olyan emberek, akik nincs annyira honvágyuk, nekem rettenetesen nagy honvágyam volt, mivel sok gyerekes családból vagyok, és én először azt gondoltam, hogy én nem tudok ezt megszokni, ezt az életet. De majd folyamatosan, lassan-lassan megszoktam. És az embereket is megszerettem, és így itt maradtam.
Hát örülünk neki, hogy itt maradt. Most hallgatunk egy kis zenét néhány percig, és utána pedig folytatjuk most már itt a magyarországi életéről a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Fehér Fedoszia tanárnővel beszélgetünk. Hát egy nagy ugrással megérkeztünk Magyarországra, Szovjetunióból ide Magyarországra, és hát Magyarországon is azért az országnak egy eléggé távol eső részébe, Kiskunhalasra. Gondolom a férje itt volt a szolgálata kapcsán. Tessék mesélni ezekről a kezdeti évekről egy kicsit, főként a beilleszkedésről. Nem volt könnyű, gondolom.
Nem volt könnyű, nem gondoltam, hogy annyira nehéz volt, ezt őszinte mondom. Kellett nyelvet megtanulnom, mi férjemmel csak oroszul beszélgettünk. de gyorsan rájöttem, hogy nekem muszáj nyelvet megtanulni, hogy tudjak az emberekkel kommunikálni, mert én bezárkozva nem tudnék létezni, nem tudnék bezárkozva. És voltak, amikor tévét néztünk, vagy mentünk boltba, mindig mondtam, hogy tolmács, ezt mondja férjem, hallgassa. Nézze és próbálja rájönni, hogy mit is. Akkor így tanultam, de volt nagyon jó könyvem, Enikó Szí könyve. Magyar és orosz, ahogy ott megmagyarázta. Abból a könyvből tanultam. Majdnem fél évig mindig a térden csúsztva lapozgattam a könyvet, és akkor próbáltam nyelvszabályokat kísérlebizálni, és valahogy sikerült, hogy fél év múlva én már tudtam elmenni boltba, és kérni, vagy a gyerekemet továbbiakban elvinni a gyerekorvoshoz. Megpróbáltam megmagyarázni, hogy mi, hogy van, és akkor így. De ez nagyon-nagyon kézlábas nyelv volt. Azt, hogy így megtanultam beszélni, ezt végül is magyar gyerekeknek köszönhetem, és magyar embereknek. Munka folyamán így megtanultam, hogy gyerekek javítgattak engemet, ékezeteket, kimondottam, kiértem is, hogy na most mondjad, légy szíves, ezt a szót gyereknek is. Próbáltam meghallgatni, hogy hosszú A, vagy E, vagy E betű, és akkor kértem is, hogy a ellenőrzőben, mikor írok, hogy na most nézd meg, légy szíves, hosszú betű, vagy rövid betű. És így lassan-lassan megtanultam, most már hallom is, hogy A betű, vagy A betű lehet, hogy kiejtésből meg ez nem nagyon hallható, mert általában saját magad az ember nem hallja. Másikból hallunk, hogy valami nem stimmel, de én magamon nem igazándiból hallom, igen, hogy igen. Jól mondom-e, vagy nem. Most már ezeket E betűket hallom, de hosszú rövideket nem igazándiból hallom.
Mindegy, de teljesen jól érthető.
Köszönöm szépen.
Hadd kérdezem már meg, Fedosia, hogy nekünk magyaroknak, főként a férfiaknak azért egy kritikus terület a hasunk, hogy a magyar ízekre hogyan hangolódott rá, hogyan lett önből egy jó magyar háziasszony.
Nem tudom, lett-e belőlem jó magyar háziasszony, de az ízek nagyon furcsak voltak. Először is nagyon fűszeres és zsíros.
Hát ez benne a szép.
Lehet, igen. Én ezt először nem nagyon tudtam megszokni. Kimondottam, amikor emlékszem, amikor családi ebédek voltak a Pistinek a szüleivel, én egyszerűen ebéd után legyengültem. És kiderült, hogy a vérnyomásom leesik, komolyan mondom. És akkor továbbiakban úgy volt, hogy lassan-lassan én is bevezettem, hogy kevesebb zsírt, kevesebb fűszereket, de amikor mondjunk összejövünk, próbálunk magyar kajakat, de csinálok orosz kajakat is a barátainknak néha, és nekik ízlik. Aposomnak is nagyon ízlett orosz kaja. Gyerekeim is szeretik orosz kaját, de a konyhánk végül is magyar ételekből áll.
Milyen orosz ételeket szokott készíteni, ami úgy igazán különleges?
Ami igazán különleges, ezt a bors szoktam készíteni, ritkán készítettem, mivel férjem nem igazándiból kapos a orosz ételekre, de ezt a borst én nagyon szeretem, és gyerekeim
is
szeretik.
Leves
ez
féle,
leves,
ugye?
Van benne cékla, kaposzta, háromféle fajta hús, fokhagyma, fűszerek vannak benne, és ez finom étel, és én úgy gondolom, hogy ez az étel nem csak első, mint a leves, hanem ez két fogásos étel.
Tehát főétel.
Főétel.
És olyan, mint ami magyar gulyás levesünk, az is.
Igen, igen. Ez főétel, és akkor utána általában szoktam palacsintát sütni, amiben én nagyon-nagyon jó vagyok a palacsinta sütésben, mert anyukám olyan palacsintakat sütött, egyszerűen, mint itt a csipke, halasi csipke, olyan igen. Komolyan, és amikor próbáltam olyan palacsintát otthon megsütni, anyukám már nagyon beteg volt, és akkor ezt a palacsintát, de háromféle lisztből csinálja, kőlis liszt, hajdina liszt, búza liszt, és akkor ezt valahogy be kell aztatni, és majd vizet onnan kicsurgatni, vagy, és anyukám beteg volt, és akkor otthon mellette voltam utolsó napjain, és tudtam, hogy ő nagyon szereti ezt a palacsintát, de senki nem tanultunk meg. 9 vagyunk, de senki nem tanultunk meg ezt a palacsinta receptet, és akkor egyszerűen már kínomba azt mondom, anyu, csinálok palacsintát, azt mondja, de jó, és akkor leült mellettem, én mellette, itt mindent megcsináltunk, beáztattunk éjszakára, majd reggel felkeltünk, mondom, anyum, no most sütök, mellettem állt, betegen nagyon mellettem állt, és igyekeztem vékony-vékony palacsintát sütni, és akkor első palacsintám, azt mondja, ez vastag, második, vastag, meg mindig vastag. És már hétediken tartom, és akkor egyszer fogja így a palacsintát, és azt mondja, hogy hát Fedosja, ezzel a palacsintával egész Moszkvát lehet jól lakatni. És akkor azt mondom, hát anya, azt mondom, ilyen palacsintát, amilyen tesszük, senki soha nem fogja megcsinálni. És akkor így maradtunk úgy, ahogy sikerül, megsütöttem a palacsintát, de ez volt első alkalom az életemben, hogy ilyen csinálok. Amúgy én megcsinálom átlagos palacsintát, és nagyon finoman megcsinálom. De anyukámnak például ilyen, ez külön mordvin palacsinta recept, háromféle lisztből, ilyent nem csinálok. És akkor ez a palacsinta is nálam olyan, mint az én ételem, amit onnan hoztam. Tudom, hogy itt is van palacsinta, de én nekem nem igazándiból tetszett anyósom palacsintája, amit ő sütött. Az én palacsintam az jobb. És most csinálom piroski. Az olyan, nem is tudom, hogy megmagyarázom, nem is dereje, de töltött, valahogy töltött hússal, lekvárral, mindennel. És a nevük piroski. Ezt is jól tudok csinálni, csak most utóbb időben nem sütök, mert hízlal. Egy ciklasalatát, a kislányom Majszegbe volt most egy évet, és azt mondja, anya, mit csinálok orosz kaját, ott mindenhonnan jönnek a világból a diákok, és azt mondja, nekem kellett orosz kaját. Azt mondom, csinál ezt a ciklasalatot, el is mondanám ott a recept, de ciklasalata, oda kell sárgarépa, tojás, cikla, krumpli, hagyma, és heringhal.
Sózott különös zamatot adhat neki.
És olyan finom zamatot ad, csak itt heringhalat sehol nem tudok kapni. Nagyon szeretem sózott halat.
Itt folytatjuk, kedves hallgatók, néhány perc múlva.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Fehér Fedosjával beszélgetünk. Ha már az előző blogban az étkezésről volt szó, akkor most egy picit a családról beszélgessünk. Vannak gyermekeik?
Igen, vannak gyermekeim. Két lányom van, Fehér Anna és Fehér Alexandra. Anna már befejezte egyetemet, és most Svédországban dolgozik SSAB-nél, ott marketinges, és nagyon szereti munkáját, és a országot is szereti, azt mondja anya, nagyon-nagyon jó a levegője, és mi is februárban voltunk, és tényleg ez így van. Friss a levegő, és mindenhol víz, 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 és az én Anna lányom vizet nagyon szereti, és munkáját is szereti, jól érzi magát ott a Svédországban. Kisebbik lányom, Alexandra, ő most harmad évet, ebben az évben kell, hogy végzi az egyetemet. A férjem Fehér István most nyugdíjas.
Igen, katonatisztként, vagy
határőrtiszt volt, és most határőrtisztként nyugdíjas.
Beszéljünk egy kicsit az ön hivatásáról. Hát gondolom, hogy sok minden más mellett azért ebbe is nem volt egyszerű belerázódni itt Magyarországon és elhelyezkedni tanárnőként, zenészként.
Nem volt könnyű, mivel kisvárosban vagyunk. Az én szakmám igazándiból a legjobban lehetett volna érvényesülni nagyvárosokban, ahol vannak színházak, ahol tudnék elhelyezkedni, mint a zenekari művész. És amellett meg lehetett volna iskolában is dolgozni, de Kiskunhalas eléggé kisváros. És én lehet mondani, sokáig nem is tudtam dolgozni zeneiskolában, mert itt egy zeneiskola van, és a tanárok voltak, akik tanított. És én addig tanítottam, Harkakötönön tanítottam, 91-től kezdve, tanítottam ott egy orosz nyelvet és éneket. Majd Harkakötöny után Fazekasba tanítottam éneket, de ez lehet mondani, ez kényszerhelyzet volt, mert a szakmamban nem volt hely.
Igen.
És Fazekas iskola után kerültem zeneiskolába. Zeneiskolával már volt jó kapcsolatom, amíg dolgoztam más iskolába, Harkakötöny iskolába, én nem ismertem Kodály módszert. Nem ismertem, hogy működik Kodály módszer, és amikor éneket tanítottam Harkakötönyön, azt mondja nekem kedves kollégám, azt mondja, ez do, ré, mi. Mondom, ez nem do, ez más hang, mert a vonalrendszeren máshol van hang, mint a valós helye. És akkor azt mondja, nem, ez ré, mondom, nem, és akkor gondolom, nem létezik, én végeztem főiskolát is, nem tudom hangokat, és azt mondja ez a kollégám, adott nekem címet, azt mondja, fordulják Szőkeny Ágneshoz. És azt mondja, megbeszélitek ezt a dolgot. Na hát oda mentem Ágihoz. Utána dolgoztam is sokat vele, együtt dolgoztunk, és megmagyarázta nekem, mi a lényege a Kodály módszernek. Rögtön megértettem, nem kellett kurzusokra járni, csak hogy vannak országok, mint például Oroszország, Olaszország, Belgium, ott nem CD, EFG, AH-ban tanulnak, hanem a CS, DO, D az RÉ, és azoknak van pontos helyük, igen, vonalrendszeren.
Hát Kodály ezt egy kicsit átformálta.
Nem átformálta, én nem mondanám, hogy átformálta. Ő DO, RÉ, MI, FA, ezeket a hangokat mindenhova elhelyezi a magasakban, ami zenei nyelvben transponálásnak hívunk. Igen. Ha a gyerek a hangközeket ismeri is a hangoknak a helyet, és ha mondjunk neki a gyereknek, hogy kis szekundra írjunk dallamot lejjebb, vagy tercre feljebb, az nagyon-nagyon könnyű dolog. Ez a Kodály módszernek végül is ez a lényege, igen, hogy a dallamot lehet feljebb-lejjebb írni, vagy transponálni. Igen. De hát ezt zenei nyelvben ez egyszerű transponálás, és pontosan meg is mondjunk, hogy hány hangra, vagy hány lépésre lejjebb transponálni. Annyi volt. És ebből megértettem nagyon gyorsan, és így megismerkedtem Szőke Ágivel, akivel tartottam kapcsolatot, és majd amikor úgy volt, hogy most a zene hegedű tanára elmegy, ő nekem rögtön telefonált, hogy lesz itt hegedű tanári hely. És így én kerültem zeneiskolába Szőke Áginek köszönhetően.
Hát kedves hallgatók, megint elérkezett a zenehallgatás ideje, és utána folytatjuk majd természetesen még néhány percen keresztül Fehér Feloszjával a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió hallgatóit. Az Érdekes Emberek magazinban Fehér Feloszjával beszélgetünk. Ismét a zene területére jutottunk. Elmondta itt a szünetben a tanárnő, hogy kicsit már az önbizalma is megrendült saját magába, gyereknevelés, meg sok minden más közepette a gyakorlás is elmaradt. Mégis visszarázódott a zenébe. Szoktam olykor hallani, ahogy kicsendül a hegedű szó ott a konviktus melletti teremből, amikor az utcán megyek vagy megyünk. A zene szeretete megmaradt, azt nem lehetett öntől elvenni, ugye?
Igen, szerintem minden ember szereti a zenét. Igaz, hogy valaki műveli magasabb szintén, vagy közép szintén, de belülről az ember már gyerekként szereti a zenét.
Amikor a maga gyönyörűségére zenél, akkor mit játszik? Orosz szerzőket?
Nem kimondottan orosz, nem. A zenei irodalom olyan tágas és terjedelmes, hogy nem csak orosz zeneszerzőket játszok olaszokat is játszok, németeket is játszok, Bach, Handel, olaszok, Vivaldi a hegedűben az nélkülözhetetlen. Oroszokról nem is beszélve, ott Csajkovszki, sok nevet tudnék mondani. Nagyon vegyes. Nem tudnám mondani, ki a legkedvencebb zeneszerzőm. Vegyes nagyon a repertoár.
Egy érdekes kérdést hagyd tegyek föl, Feloszja. Amikor álmodik, akkor magyarul álmodik, vagy oroszul?
Ezt sokszor megkérdeztek tőlem, nagyon sokszor megkérdeztek, hogy álmodok. A gyerekkoromban rengeteg álmom volt. Rengeteget álmodtam, de most már ritkabban álmodok, és nem is emlékszem, milyen nyelven álmodok. De első, amikor ide költöztem el, álmodtam, és tudom, hogy orosz és mordvin nyelven álmodtam. De amikor már az ember, én úgy gondolom, amikor már nyelveket beszéli, könnyedeben beszéli, mint én most, nem olyan nehézen megy a magyar nyelv, igaz, hogy kiejtés, írás, meg mindig hagy maga után javítani valót, de már megértem könnyen magamat, és az embereket is megértem, és akkor így már nem tudom, milyen nyelven álmodok. Nyilván, amikor itt Magyarországon vagyok, akkor magyarul, amikor ott kint, és akkor éppen társalgok a tesóimmal, vagy a ismerősökkel, nyilván azon a nyelven. Ezt nem tudnám elmondani, hogy milyen nyelven.
Említette a beszélgetés egyik részébe, hogy úgy 50-50 százalékban itt is, ott is.
Igen.
A szíve hova húzza inkább?
Amikor ide költöztem Oroszországban, nagyon-nagyon-nagyon sokáig odahúzta, és gondoltam, hogy én nyilván nem fogok ezt megszokni itt. És ilyenkor én azt gondolom, hogy az emberek, akik így máshova mennek férhez, vagy lakni, valamilyen szempontból mindenféleképp hazavagynak. Hazavagynak, mert ott vannak a gyermekemlékek, azok nagyon fontosak. Az a levegő, az a táj, azok a fák, azok a barátok, testvérek, nekem nagyon fontosak a testvéreim. Ezek mindig megmaradnak, és ezeket nem lehet semmivel tenni. Nem lehet, nem is szabad. Én nagyon-nagyon sokáig hazavagytam, és most csak utóbbi években lehet, hogy bele is fáradtam az utazásokba. Sokat gondolkoztam utolsó évben, hogy már nem annyira vagyok haza, mint valamikor. Szoktam elemezni magamat, hogy mi van ilyenkorom. Én annyira akartam vissza mindig menni, és most nem annyira. És ezt úgy magyarázom, hogy az ember megszokja azt a közösséget, ahol már van, és én tudom, hogy mindenki ember egyformán születünk, meztelenül. És ha én gyerekem így született, ön már magyarnak számít, de ha abban az időben éppen otthon voltam volna, és akkor Oroszországban születek, ő már orosz gyerek. Orosz gyerek, de itt nevelkedünk, vagy ott, azt a levegőt szívjunk, és akkor azt mondjak orosz, magyar, román, angol. Mindenkinek szíve van, vér folyik az ereinkben, és én azt gondolom, hogy nincs igazándiból különbség az emberek között. Ha mi vagyunk az emberiségesen viselkedünk egymáshoz, szeretettel, én gondolom, nem is kellene, hogy nehézséget okozon, hogy valahova megyünk, ha az ember ember marad.
Én is így gondolom. Fedosia, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nehezen állt kötélnek, de örülök, hogy végül elfogadta ezt a fölkérést, meg hát lehetőséget erre a beszélgetésre, és örülök annak, hogy itt van Magyarországon. Köszönöm. Gazdagabbak szépen vagyunk itt Halason is azzal, hogy ön itt van, a személye, a zenéje kapcsán is. Kívánom azt, hogy nagyon sok boldog évet töltsön itt Magyarországon. Ha még lehet fokozni a beilleszkedést, akkor még jobban merüljön el ebbe a mi szép magyar világunkba. Mi is nagyon szeretjük Magyarországot, és hát kívánok nagyon sok örömet, megáldást az életére.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk. További szép napot, jó rádióhallgatást kívánok. Viszont hallásra.